poganjok. Olyan bolond gyanú van elterjedve Csoltón, Majornokon, Bodokon, hogy az öreg filcsik híres bundája csak képzeletbeli. Beszél róla, kérkedik vele, fölteszi, de tulajdonképpen nincs bundája, és talán nem is volt soha. Márpedig volt. A gózoniak, mert a bágyon túlról költözött mi hozzánk, nagyon jól emlékeznek rá, kivált az öreget. Hosszú, sárga alkotás volt az, széles, fekete bárány bőrgallérral, melynek két végén in natura lóg le a bárányláb körmöstül, bojtnak, s két szép ezüst csat tartja össze. A bunda két alsó csücskén egy-egy zöld tulipán kihímezve skófiummal. Távolabb különféle madarak valának láthatók, rendesen vörös színben. Egy szóval ehhez a bundához képest még a muszka császára is csak vattás lajbi. De bármilyen nevezetes ruhadarab is, s akármint büszkélkedett vele Filcsik István, azért az idővasfoga előtt mégsem volt respektusa. Az csak olyan gorombán bánt azzal is, mintha a nótáriusék jurista fiának téli bekecselett volna. A hímzés színtelen, foszladozott, a sárga alapbőr pedig piszkos, zsíros. A molyok is megették a magukét, kivált a bélésben és a gallérban okozva botrányos kárt. De Filcsik, mint a szerelmes férj, ki észre nem veszi felesége arcán a rózsák, hogy fogynak, pedig ő maga tépdeli, nem vett tudomást a szomorú átalakulásról. Ő mindig a régi jó bundát látta az ócskában, s rendes szójárása, fölteszem a bundám, sohasem veszített kevély jellegéből körömmit sem. Egy nagy, fényesre csiszolt szögön függött télen-nyáron, hogyha a kaptafa mellett ült a gazda, szemben legyen vele, örökké láthassa. No, az igaz, hogy nem valami sokat ült annál a kaptafánál, hiszen azért csúfolták az Isten csizmadiájának, mert tulajdonképpen nem volt más kuncsaftja, csak maga az Úristen. Lusta volt az öreg. Ha néha megvarta is valakinek a kíván csizmát, szinte kegyelemképpen tette azt is. Nem igen háborgatták hát a megrendelések, mert még ezen felül gorombáskodott is az emberekkel. Mire való a parasztnak a csizma, járjanak kentek mezétlám. Mogorva rideg ember volt. Nem szeretett az a világon senkit, semmit, azon a bundán kívül.
Porto Vecchióból északnyugati irányban indulunk a sziget belseje felé. A terep elég gyorsan emelkedik, és 3 órai járás után kanyargós ösvényeken keresztül, melyeket hatalmas szikladarabok torlaszolnak el, és néhol szakadékok vágnak ketté, egy roppant kiterjedésű Maki szélére érünk. A Maki a korzikai pásztorok hazája, s mindazoké, akiknek meggyűlt a bajuk az igazságszolgáltatással. Tudnivaló, hogy a korzikai földműves nem szeret a földek trágyázásával vesződni, és ezért felgyújtja az erdő egy részét. Az se baj, ha a láng tovább terjed a kelleténél. Lesz, ami lesz. Annyi biztos, hogy ez a talaj, amelyet tulajdon növényzetének hamvai termékenyítettek meg, jó termést hoz. Miután a kalászokat leszették, a szalmát ugyanis ott hagyják, hiszen azzal is csak bajlódni kellene. A földben maradt gyökerek nem pusztulnak el. A rákövetkező tavasszal igen vastag sarjakat hajtanak, és ezek alig néhány év alatt elérik a 7-8 láb magasságot. Az ilyen sűrű bozótot hívják makinak. Különféle fák és cserjék tenyésznek benne, szabadon, a legnagyobb összevisszaságban. Csak fejszével lehet utat vágni belé, és vannak olyan sűrű és buja makik is, amelyekbe még a vadjuhok sem tudnak behatolni. Ha megöltél valakit, eredj a Porto Vecchio melletti makiba, és biztonságban élhetsz jó puskád, lőporod és ólomgolyóid társaságában. Ne felejts el magaddal vinni egy csukjás barna köpönyeget, amely takaród és egyben derékaljad is lesz. A pásztoroktól kapsz tejet, sajtot és gesztenyét. És a törvénytől vagy a halott rokonaitól csak akkor kell tartanod, ha lemégy a városba, hogy lőszert vásárolj.
Nem szeretett ez a világon senkit, semmit, azon a bundán kívül. Hát hiszen nem lehet égbe kiáltóbb kegyetlenség, mint amit saját egyetlen gyerekével tett, a Terkával. Pedig mi volt a vétke? Az apja a csoltói Sánta Molnárhoz akarta erőltetni. Egy cserébe ültetni a rezeda virágot a csalánnal. Nem csoda, ha elbúsulta magát. Ha elfacsarodott a szíve, elszédült a feje, félrelépett a lába. Elment. Megszökött a fiatal szolgabíróval. Nagy hiba volt, de hát fiatalság bolondság. Az egész világ követ dobhatott volna rá, csak éppen az apja nem. Azóta még komorabb, vadabb lett az öreg. És mikor egy idő múlva bűnbánó arccal hazajött a Terka látogatóba, hogy szüleit kiengesztelje, az öreg filcsik elfordult. Nem ismeri a kisasszonyt. Leakasztotta a bundáját a szögről, s úgy elment hazúról, hogy vissza sem jött, míg el nem ment a lánya. Azután már nem mert hazajönni soha többi a szegény Terka. Mindössze egyszer látta még az apját, mikor a falun keresztül kocsizott a szolgabíróval. Filcsik éppen a patyolat inghez ballagott, s hogy a kocsiról utána kiáltott: apám, édesapám. Az öreg fölnézett, lekapta nagy alázattal a süvegét, aztán odébb ment szó nélkül. Bizony kő van annak az öreg embernek a szíve helyén. Ahány majornoki ember a szolgabírónál megfordult, az mind nem győzte elbeszélni, hogy milyen jó dolga van Filcsik Terkának. Akár ő lenne a nagyságos asszony. Bíz, a lelkem egészen eltanulta az úri módot. Azután micsoda becsülete van azóta a falunak. A majornokiak igazsága bezzeg lenyomja most a többi falujét. Meg aztán azt is elmondták az öregnek, hogy mit izent súgva. Látogassa őt meg az ő édesapja, kocsit küldenek érte, selyemvánkosra ültetik, mézes pálinkát ihatik éjjel-nappal, megbecsülik, megtisztelik, maga az úr is szívesen cserél vele parolát, csak jöjjön el minél előbb, mert már a Terka nem mer elmenni többé. De hát az öreg filcsikkel semmire sem lehetett menni. Pedig ha esze lett volna, nem csak a saját sorsán segíthet, de a nemes helység szerencséjét is megalapíthatta volna örökre. Mert, de köztünk maradjon, ez a majornok a leghitványabb falu az egész környéken. Egyrészt, hogy legszegényebb a népe, de kivált, hogy nincs egyetlen kövezett útja, hídja, még csak helységháza sincs. Hanem ha Filcsik akarta volna, lett volna majornokon út még tán vörös márványból is. Mindnyájan boldogok lehetnének most. De visszautasította a szolgabíró úr nemes indulatját, pedig ugyancsak ráfért volna egy kis jólét. Az Isten csizmadiája nagyon vékonyan állt a földi javak dolgában. A múlt hetekben már az ezüst csat is lekívánkozott a bundáról a patyolat inkhez. Ott is van azóta a száli szekrényében. Szőnyi,
Amikor én Korzikában jártam, Matteo Falcone háza fél mérföldnyire állott ettől a Makitól. Matteo az ottani viszonyokhoz képest gazdag ember volt, úri módon élt, vagyis nem csinált semmit. Eltartották a nyájai, amelyeket holmi nomád pásztorok legeltettek itt-ott a hegyekben. Megismerkedésünk előtt 2 évvel történt az az esemény, amelyet mindjárt elmesélek. Matteo legfeljebb 50 évesnek látszott. Képzeljenek el egy alacsony, de kemény kötésű, göndör, szénfekete hajú, sasorrú, keskeny ajkú, nagy, élénk szemű embert, akinek olyan barna az arca, mint a csizmaszár. Matteo úgy tudott célba lőni, mint kevesen, pedig arrafelé igen sok a mesterlövész. Soha sem lőtt például vadbirkára őszseréttel, de 120 lépésről is leterítette egyetlen golyóval, amelyet tetszése szerint a fejébe vagy a vállába küldött. Éjszaka épp oly biztosan bánt fegyvereivel, mint nappal, s aki nem járt Korzikában, talán el sem hinné, miket vitt véghez. 80 lépésnyire felállítottak egy tányérnagyságú papírlapot, mögötte gyertyát gyújtottak. Matteo célzott, majd elfújták a gyertyát, ő pedig 1 perc múltán a korom sötétségben meghúzta a ravaszt, és 4-ből 3-szor átlőtte a papírost. E rendkívüli képessége révén Matteo Falcone igen nagy hírnévre tett szert. Jó barátnak, de épp oly veszélyes ellenségnek tartották. Egyébként jó szívű, adakozó ember volt, s mindenkivel békében éldegélt Porto Vecchio környékén. De azt beszélték, hogy amikor Cortéből asszonyt hozott a házhoz, kissé erélyesen rázta le magáról vetélytársát, aki harcban és szerelemben egyaránt félelmetes ellenfél hírében állott. Legalábbis Matteo számlájára írták azt a puskagolyót, amely éppen borotválkozás közben lepte meg ezt a vetélytársat az ablakra akasztott kis tükör előtt. Miután az ügyet elaltatták, Matteo megnősült. Felesége Giuseppa előbb 3 leánygyermekkel ajándékozta meg. Matteo csak úgy dühöngött. S végül egy fiúval, akit a Fortunato névre kereszteltek. Ő volt a család reménysége, a nagy név várományosa. A lányokat jól adták férjhez, szükség esetén apjuk számíthatott 3 vejének tőreire és karabélyaira. A fiú még csak 10. évében járt, de már is nagy reményekre jogosított. Egy szép őszi napon Matteo korán reggel elindult feleségével együtt, hogy megnézze egyik nyáját a Makiban. A kis Fortunato is velük akart tartani, de a nyáj egy igen távoli tisztáson legelt, s különben is valakinek őriznie kellett a házat. Az apa tehát nemet mondott. Később majd kiderül, volt-e rá oka, hogy megbánja szigorúságát.
De nem azért volt az Isten csizmadiája, hogy ez a kuncsaftja legnagyobb bajában ne segítse. Egyszer csak jönni kezdtek névtelen levelek a postán 10-20-50 forinttal terhelve. Rendesen valami régi ismeretlen, hirtelen meggazdagodott adósa küldte meg tartozását nagy hálálkodások és köszönet mellett. Mégiscsak sok becsületes ember van a világon. Egy ideig hitte, hogy ez bizony megeshetett, ha nem is ő vele, de az apjával, ki szintén István volt. Csak az csodálatos, honnan adta kölcsön apja azt a sok pénzt. És amint gyanúja fölébredt, mindjárt kitalálta a dolog nyitját is. Egyenként visszaküldte az érkező pénzes leveleket a szolgabírónak. Hogy mer az Filcsik Istvánnak ajándékot küldeni? Tudja-e, hogy az ő nagyanyja a híres Becski familiából való asszony? S a többi. Nem is jöttek hát pénzes levelek többi ezután, hanem szomorú híreknek akadt elékhozója. A szép félcsik Terka halálosan megbetegedett. S amiben kedvét lelte eddig, megvetette a fényt, a pompát, eltolta magától a drága ételeket és a medicínás üveget, hanem az édesapját kívánta látni. Mégse volt hát olyan rossz lány az a szegény Terka. S annyira ment ez a forró kívánsága, hogy végre is maga a szolgabíró volt kénytelen eljönni az öregért. Na, öreg, most én magát viszem, ha akar, ha nem. Ne tagadja meg beteg lányától. Nekem nincs leánya. Velem jön, punktum. Nem lehet, kérem, alásson. Nagyon sürgős dolgom van, nem lehet. Tegye meg az én kedvemért, szólt a főszolgabíró úr nyájasan. Félcsik sóhajtott. Talán ez volt az első sóhajtás, amióta él. Nem jön? Ön megtagadja tehát gyermekét? Igenis, kérem, alással. Ön a társadalom söpredéke. Az bizony nem lehetetlen. Az ilyen magamforma véncsizmadiától kitelik minden. Most már szép szóra, ígéretre fogta a fiatal úr, de bizony minden visszapattant arról a márvány szívről, még a fenyegetés is. Fogasson, eltekintetes uram, veressen láncra! Akkor aztán megyek, ha visznek, akárhová. Bizony végre is a csizmadia nélkül kellett hazamenni annak a hatalmas úrnak, ki az egész környéknek parancsol. Hanem hát nem azért volt a hajdúja Suska Mihály, hogy kinek gondolt volna valami ügyes haditervet útközben. Ösmérem én azt a félcsiket, tekintetes uram. Úgy jönne az utánunk, mint a malac a kukorica szakajtó után, ha beszéljen ke, ha ellopatnánk a bundáját. Mert él hal ezért a bundáért. Nagyon különös ember az. Na, hát lopassa elkent, minél előbb. Hiszen egyéb sem kellett az öreg kiszolgált opsitosnak, csak hogy őre ábízzák. A revolúció óta úgysem volt már a kezében ilyen nagy dolog. Bezzeg akkor, de nem mondja el, mert még el sem hinnék.
Néhány órája távol voltak, és a kis Fortunátó csendesen heverészett a napon. Elnézte a kék hegyeket, s arra gondolt, hogy vasárnap nagybátyjánál, a káplárnál ebédel a városban, amikor ábrándozását hirtelen egy puskalövés szakította félbe. Felkelt és kinézett a mezőre, amerről a dörrenést hallotta. Egyenlőtlen időközönként újabb lövések durrantak egyre közelebbről. Végül azonban az ösvényen, amely a mezőről Mateó házához vezetett, felbukkant egy férfi. Hegyes sapkát viselt, mint a hegylakók általában. Szakállas volt, ruhája rongyokban lógott róla, és puskájára támaszkodva nagy kínnal vonszolta magát. Golyót kapott a combjába. Ez a férfi bandita volt. Ez a szó itt annyit tesz, mint üldözött. Aki éjszaka lement puskaporért a városba, de útközben rajta ütött egy csapat korzikai volti zsőr. Egy ideig hevesen védekezett, majd sikerült visszavonulnia, noha erősen a sarkában voltak, és szikláról sziklára lövöldöztek utána. De nem sokkal előzte meg a katonákat, és a sebe miatt sem tudott volna üldözői előtt beérni a Mákiba. Oda ment Fortunátóhoz, és megszólította. Te vagy a Mateo Falcone fia? Én. Az én nevem Giannetto San Piero. Nyomomban vannak a sárga gallérosok, rejts el, mert nem bírja tovább a lábam. És mit szól majd apám, ha tudta nélkül elduglak? Azt fogja mondani, hogy jól tetted. Biztos? Rejts el gyorsan, mindjárt itt lesznek. Várd meg, amíg visszajön az apám. Mire várjak a hétszentségét? 5 percen belül itt vannak, gyerünk, rejts el, vagy megöllek. Fortunato rendkívüli hidegvérrel felelte. Nincs megtöltve a puskád, és a karcserádból is kifogyott a töltény. Van tőröm. De nem futsz olyan gyorsan, mint én, és egyetlen ugrással megszökött előle. Nem vagy te a Matteo Falcone fia, hagynád, hogy a házad előtt fogjanak le? Ez mintha hatott volna. Mit adsz, ha elduglak? Kérdezte a gyerek, és előjött. A bandita belenyúlt az övén függő bőrtasakba, és kikotort egy 5 frankost, amelyet nyilván puskaporra tartogatott. Fortunato elmosolyodott az ezüst pénz láttára, elkapta, és így szólt Gianettohoz. Ne félj semmit! Egy nagy lyukat vájt a ház mellett álló szénabogjába, Gianetto belebújt, a gyerek befötte, s bár hagyott egy kis rést a levegőnek, mégsem gyaníthatta senki, hogy a széna alatt ember rejtőzik. Még egy rovasságot eszelt ki. Fogta a macskát kölykeivel együtt, és rárakta a szénabogjára, hogy úgy lássék, mintha régóta nem nyúltak volna hozzá. Majd észrevette a vércsöppeket a ház mellett, gondosan felhintette porral az ösvényt, és mint aki jól végezte dolgát, nyugodtan visszafeküdt a napra. Néhány perc múlva egy alhatnagy vezetése alatt 6 barna egyenruhás, sárga galléros férfi állott meg Matteo kapuja előtt. Az alhatnagy szegről végről rokona volt Falconénak. Tudnivaló, hogy Korzikában sokkal inkább, mint másutt, számon tartják a legtávolabbi rokonságot is. Az alhadnagyot Teodoro Gambának hívták. Igen fürge ember volt. A banditák rettegtek tőle, mert jó néhányat megkergetett már közülük. Adj Isten, öcskös! Köszöntötte Fortunátót. De megnőttél. Nem járt erre valaki az imént? Ó, még nem vagyok olyan nagy, mint maga bácsikám, felelte a gyerek együgyűen. Majd utólérsz. De mondd csak, nem láttál erre valakit? Hogy láttam-e valakit erre? Úgy, egy fekete bársonysapkás embert, pirossal meg sárgával kihímzett mellényben. Fekete bársonysapkás embert, pirossal meg sárgával kihímzett mellényben? Azt hát felej gyorsan, és ne szajkózd a kérdéseimet. Ma reggel a prébános úr ment erre a Piero lovon, megkérdezte, hogy s mint van édesapám, és én azt feleltem, ejtek is hamis, be akarsz csapni? Na hát ki vele? Hová ment Gianetto? Mert őt keressük. Egész biztos, hogy erre az ösvényre tért. Ki tudhassa? Ki tudhassa? Én tudom, hogy láttad. Hogy láttam volna, amikor aludtam? Nem aludtál haszontalan, a puskalövések felébresztettek. Azt hiszi a bácsi, hogy olyan nagy zaj csap a puskájuk. Édesapám karabéja jóval hangosabbám. Ördög bújjon belépte Gézengúz. A fejemet teszem rá, hogy láttad Gianettót. Talán el is rejtetted. Gyerünk, bajtársak, menjetek be a házba, keresétek meg azt a fickót. Csak fél lábon járt már, s annyi esze van a gazembernek, hogy sántikálva nem igyekszik a máki felé. Különben is, a vércsöpek idáig vezetnek. És mit szól majd édesapám? Kérdezte Fortunato. Mit szól majd, ha megtudja, hogy betörtek a házába, míg oda volt? Te haszontalan, mondta Gamba alhadnagy, és fülön csípte. Vigyázz, mert megtanítalak kesztyűbe dudálni. Ha 20-at veretek rád a karlapjával, majd megoldódik a nyelved. De Fortunato csak vigyorgott. Az én apám Matteo Falcone, mondotta büszkén. Ej, te csibész, elvitetlek Kortéba vagy Bastiába, bezáratlak a dutyiba, szalmára fektetlek, vasat veretek a lábadra, és lenyakasztatlak, ha nem mondod meg, hogy hol van Gianetto San Piero. A fiú elnevette magát erre a nevetséges fenyegetésre. Egyre csak azt hajtogatta. Az én apám Matteo Falcone. Alhadnagy úr, súgta az egyik voltizsőr. Ne húzzunk újat Matteóval. Gambán látszott, hogy nem tudja, mit évő legyen. Halkan beszélgetett katonáival, akik már átkutatták az egész házat. Ez a művelet nem tartott sokáig, mert a korzikai kalibája mindössze egyetlen 4 szögletes helyiségből áll. Bútorzata egy asztal, néhány lóca, láda, meg vadász és házi szerszám. Közben a kis Fortunato a macskát szirógatta, és gonoszul mulatott a voltizsőrök meg a bácsi zavarán. Az egyik katona odalépett a szénabogjához. Meglátta a macskát, szuronyával hanyagul beledöfött a szénába, s a vállát vonogatta, mintha maga is restelné ezt a túlzott óvatosságot. Nem moccant semmi, és a gyermek arca a legkisebb felindulás sem árulta el.
nyugtalanul hánykolódott ez alatt selyem párnái között, megrezzenve valahányszor kocsizörgést hallott. Félkönnyékre emelkedett, hallgatózva, megsoványodott kezeit fekete, hosszú hajába mélyeztve, mely körül takarta a fehér hálóköntöst. Mindennel el van látva, amit szeme szája kíván, s mégis a legszegényebb a világon, mert az egészsége hiányzik, s még valami. A szeretet. A szerelem éget csak. Őt már elégette. A szeretet melegít. S ő sohasem fázott még ilyen nagyon. Semmi sem jó neki. A férfi hangja, akit szeretett, oly kiállhatatlan. Inkább ne is virrasztana mellette. Hagyná magára. Az ágy kemény, hiába van sejemből, lágypehelyből, hiába igazgatják minduntalan a cselédek. Milyen más lenne most? Otthon feküdhetnék a szegényes atyai kunyhó fedel alatt, a búbos kemencénél. A nyitott ablakon, ha hallaná, hogy szólnak vecsernyére a majornoki harangok, s be lenne takarva hidegülő lába az atyai híres bundával. Erről beszélt, erről álmodott az éjjel. S íme! Reggelre a sors meghallgatta, amikor fölébredt, a szép piros paplan fölébe oda volt terítve kedves régi ismerőse, a bunda. És azok a rózsák, piros tulipánok, amik a gallériát olyan széppé teszik, Terka halovány arcára másukat vetették. Az utolsó öröm éppen olyan édes, mint valaha régen az első lehetett.
Alhadnagy és csapata tanácstalanul áldogált. Már a mező felé pislogtak, mintha vissza akarnának fordulni. De a parancsnok, miután látta, hogy fenyegetéssel semmit sem ér el Falcone fiánál, elhatározta, hogy még egy utolsó kísérletet tesz, és kipróbálja a szép szó, meg az ajándék erejét.
Hallod-e, öcsém? Látom, hogy jó eszű fickó vagy, még sokra viheted. Hanem azért csúftréfát űzöl velem, és ha nem tartanék attól, hogy megbántom az én Mateo komámat, bizisten magammal vinnélek. De ha visszajön apád, megmondalak neki, és ő majd véresre ver, amiért hazudtál. Na, ide figyelj. Légy jó fiú, és adok valamit.
Én meg egy tanácsot adok magának, bácsikám. Ha még sokáig időzik itt, az a Gianetto befut a Makiba, ott pedig 10 maga fajta legény sem találja meg egy hamar. Az alhadnagy kihúzott a zsebéből egy ezüst órát. Jó 10 tallér lehetett az ára, majd látván, hogy a kis Fortunátó felcsillanó szemmel nézi, acélból készült láncának végénél fogva, meglóbálta előtte.
Na te huncut, jó volna egy ilyen óra, mint ez, mi? A nyakadba akasztanád, és olyan peckesen járnád Porto Vecchio utcáit, mint a páva. A járókelők meg azt kérdenék, hány óra van, te pedig így felelnél. Nézzék meg az órámat.
Ha nagy leszek, majd kapok én órát a káplár bácsikámtól.
Az lehet, de a bácsikád fiának már is van órája. Igaz, hogy nem olyan szép, mint ez. No, de ő fiatalabb nálad.
A gyerek nagyot sóhajtott.
No, hát kell az óra, kisöcsém.
Fortunátó szeme sarkából az órára sandított, és úgy érezte magát, mint a macska, hogy egész csirkét raknak elébe. Az állat érzi, hogy gúnyt űznek belőle, nem meri belecsapni a karmát, s időnként elfordítja a fejét, hogy ellenálljon a kísértésnek, de azért csorog a nyála. s mintha így szólna a gazdájához. Ej, de kegyetlen tréfa ez. Mégis úgy látszott, hogy Gamba alhadnagy őszintén kínálja az óráját. Fortunátó nem nyúlt utána, és keserű mosolyjal megkérdezte. Miért tűz gúnyt belőlem?
Bízisten, nem gúnyolódom. Annyit mond csak, hol van Gianetto, és tiéd az óra.
Fortunátó hitetlenül elmosolyodott, s fekete szemét az alhadnagy arcára szegezve igyekezett belátni a szavai mögé.
Ne viseljek többé tisztirangot, kiáltotta az alhadnagy, ha nem adom oda az órát. Tanú rá mind a hat bajtárs, nem gondolhatom meg magam.
E szavakkal egyre közelebb nyújtotta az órát, úgyhogy az csak nem megérintette a gyermek sápadt arcát. Fortunáton jól látszott, micsoda harcot vív szívében a mohóság, a vendéglátás törvényeinek kiáró tisztelettel. Közben az óra ingott, forgott, és néha súrolta az orrahegyét. Végül nagyon lassan jobb kezét kinyújtotta az óra felé, ujjahegyével megérintette, majd egészen a markába szorította, bár az alhadnagy még nem engedte el a lánc végét. Az égszínkék számlap csillogott. A födelét nemrég csiszolták fényesre, csak úgy szórta a szikrákat a napon. Túl erős volt a kísértés. Fortunátó felemelte bal kezét is, és a válla mögött rámutatott hüvelykujjával a szénabogjára, amelyhez háttal támaszkodott.
Az alhadnagy tüstént megértette. Elengedte a lánc végét, Fortunátó érezte, hogy egyedül az övé az óra. Olyan gyorsan felpattant, mint a nyúl, s 10 lépésről nézte, hogyan túrják fel a voltizsőrök a szénarakást. A széna nem sokára megmozdult, s egy véres ember bújt ki belőle, törrel a kezében. De amikor rá akart állni a sebesült lábára, amely időközben el is zsibbadt, megingott és elesett. Az alhadnagy rávetette magát, és kicsavarta kezéből a tört. Egy pillanat alatt már meg is kötözték, jó erősen, hiába védekezett.
Mihály hamar váltotta be szavát, s nagyon jól számított. Mikor Filcsik éjjel hazajött a patyolatinkből, lakását feltörve, s a bundának hűlt helyét találta. A nagyszög üresen, árván volt, megfosztva minden ékességétől. Pedig október végét mutogatta a kalendárium, a tél a küszöbön várakozott. Filcsik kétségbe esve, sötét homlokkal, mélyen szemére húzott kalappal járt kelt a faluban. Nem evett, nem ivott, és nem beszélt. Ez a csapás végképp megtörte. Nem mert az emberek szemébe nézni, mert mindenkinek ajkán ott látta lebegni azt a gúnyos kérdést, hát a kegyelmet híres bundája ugyan hova lett? De a remény nem hagyta el. Érezte, hogy a drága jószág előbb-utóbb megkerül, nem veszhet el, aki ellopta, nem használhatja, az egész vidék tudja, hogy az övé. Nem is csalatkozott. A hír meghozta, hogy a tettesek csak ugyan kézre kerültek, s a bunda most ott van a szolgabírói hivatalban. 4 nap alatt átveti a tulajdonosa, ellenkező esetben elárverezik, mint gazdátlan tárgyat a kórház javára. Nyomban útra kélt a kastélyba. Nem habozott egy percig sem, hiszen csak az igazjussát megy keresni. A szolgabíró nem tett semmi ellenvetést. Beösmerte, hogy a bunda itt van, s némán intett Filcsiknek, hogy jöjjön utána. Sok fényes szőnyeges benyílón keresztül vezette a sáros csizmájú Filcsiket, ki félénken tipegett utána, végre egy félig sötét szobába értek. Ott a bundája, szólt reszkető hangon, egy szögletbe mutatva. Vigyel! Az öreg szemek lassanként szokták meg a homályt, de azért önkéntelenül is oda talált, ahonnan a halk nyögés hallatszott. A szolgabíró odalépett, s széthúzta az ágyfüggönyöket. Félcsik hátra tántorodott. Ott feküdt Terka haloványon, mint a letört liliom. Hosszú, fekete szempillái lecsukva, lábai a híres tulipános bundával letakarva. Szép volt, így haldokolva is. Egy a földtől búcsúzó angyal. Vajon hová siethet? Hiszen az égből már lebukott egyszer. Lehet fel sem nyitja többi azokat a bűbájos szemeket, melyek olyan hamisan tudtak kacsintani. Azokat az édes ajkakat, melyeket olyan gyönyör volt csókolni. Fülcsik némán mozdulatlanul állott egy percig, mintha gondolkoznék. Azután szilárdan lépett az ágyhoz, és levette a haldoklóról azt a takarót, mely után az olyan nagyon vágyott. Meg lehet, úgy sem lesz rá szüksége többé. A haldokló angyal még csak meg sem mozdult. Félcséknek még csak a keze sem reszketett. Még csak egy utolsó pillantást sem vetett a szegény leányra. Némán szótlanul ment ki, mintha nem fájna neki semmi. Még arra sem fordult vissza, amikor a szolgabíró borzalommal sziszegte utána, hogy pogány. Ott kün nyakába kanyarította igazjussát, annak dacára, hogy esteredett, hazaindult járatlan utakon. Nem akart most emberekkel találkozni. Talán érezte, hogy ő nem az. Arcáról nem lehetett leolvasni semmit, úgy látszott nyugodt. Talán még némi megelégedés is van rajta a bunda megkerülése miatt. Csak ugyan kő van ennek az embernek a szíve helyén.
Janetto a földön feküdt, olyan szorosan összekötözve, mint valami rőzsenyaláb, és a fejét Fortunato felé fordította, aki közelebb lépett hozzá.
Te fia,
mondta inkább megvetően, sem mint haragosan. A gyerek odadobta az ezüst pénzt, amelyet az imént kapott, mert érezte, hogy már nem érdemli meg. De az üldözött úgy tett, mintha észre sem venné. Nagy hidegvérrel szólt az alhadnagyhoz. Kedves gamba, nem bírja a lábam, kénytelenek lesztek levinni a városig. Az előbb még gyorsabban futottál, mint a szarvas, felelte a kegyetlen győztes. Na de ne félj semmit, úgy örülök neked, hogy akár egy mérföldön át is cipelnélek a hátamon, mégsem fáradnék bele. Különben is pajtás, hordágyat készítünk a köpenyedből, meg egy pár ágból, és a Crespolit anyám majd találunk lovakat. Jól van, mondta a fogoly. Tegyetek egy kis szalmát is arra a hordágyra, hadd feküdjem kényelmesebben. Miközben a voltizsőrök egy része gesztenyefa ágakból valami hordágyfélét igyekezett összetákolni, és a többiek Janetto sebét kötözték, a Maki felé vezető ösvény egyik kanyarulatában hirtelen felbukkant Matteo Falcone és a felesége. Az asszony görnyetten cipelt egy hatalmas zsák gesztenyét, míg a férje urasan sétált mellette, egyik puskával a kezében, másikkal a vállán. Mert nem méltó férfi emberhez, hogy a fegyverein kívül egyéb terhet is hordjon. A katonák láttára Matteo első gondolata az volt, hogy érte jönnek, és le akarják tartóztatni. De miért jutott ilyesmi az eszébe? Talán nem volt rendben a szénája. Szó sincs róla. Matteo igen jó hírben állott. Mint mondani szokás, köztiszteletnek örvendő egyén volt, de korzikai is volt, és hegylakó. És kevés olyan korzikai hegylakó akad, aki, ha alaposabban belenyúl az emlékezetébe, nem talál benne valami kis bűnöcskét, úgy, mint néhány puskalövést, tördöfést és más eféle apróságot. Matteónak tisztább lehetett a lelki ismerete, mint bárki másnak, mert több mint 10 éve nem fogta emberre a puskáját, de az óvatosság nem árt, és ezért felkészült rá, hogy szükség esetén derekasan védekezzék. Asszony, szólt Giuseppához, tedd le a zsákot, és légy készen.
Giuseppe nyomban szót fogadott. Matteo odaadta neki a vállán lógó puskát, hogy ne zavarja mozgás közben. A másiknak, amelyet kézben fogott, felhúzta a kakasát, és az útszéli fák mentén lassan elindult a háza felé. Készen arra, hogy az ellenséges fogadtatás legcsekélyebb jelére is beugrik valami vastag törzs mögé, és a fedezék mögül tüzel. Harc esetén a jóházi asszony feladata, hogy férjének fegyvereit töltögesse. Másrészről pedig az alhadnagy igen kínosan érezte magát, amikor látta, hogy Matteo így közeledik, kimért léptekkel, lövésre tartott puskával és ujjával a ravaszon. Ha Matteo ne talán rokona vagy barátja volna Giannettónak, és meg akarná védeni, ketten közülünk olyan biztosan megkapnák a két puska csőtartalmát, mintha postán adta volna fel. És ha atyafiság ide, atyafiság oda, engem találna célba venni. Zavarában merésztetre határozta el magát. Egyedül indult Matteo felé, hogy elmondja, miről van szó, s mint régi ismerősét üdvözölje. De azt a rövid kis utat, amely elválasztotta Matteótól, rettenetesen hosszúnak érezte.
Ha-ho, öreg cimbora, kiáltotta. Mi újság? Én vagyok az Gamba, az unoka fivéred.
Matteo szó nélkül megállt. És míg a másik beszélt, szép lassan felemelte a puskája csövét, úgyhogy mire az alhadnagy odaért, már csak az eget fenyegette.
Jó napot, testvér! Köszöntötte az alhadnagy, és kezet nyújtott. Rég nem láttalak.
Jó napot, testvér!
Gondoltam, erre jártamban beköszönök hozzád, meg Pepa húgomhoz. Ma nagy utat tettünk meg, de nem bánom a fáradtságot, mert jó fogást csináltunk. Épp most fogtuk el Giannetto San Pierót.
Hála Istennek, kiáltotta Giuseppa. Múlt héten ellopta egy fejős kecskénket. Gamba nagyon megörült a szavak hallatára.
Szegény ördög, mondta Matteo. Éhes volt.
Úgy védekezett, mint egy oroszlán, a csibész, folytatta az alhadnagy kissé megszégyenülten.
Megölte az egyik katonámat, s mivel ez kevés volt neki, eltörte Sárdon káplár karját. Na de nem nagy kár érte, hiszen csak egy franciáról van szó. Azután olyan jól elbújt, hogy az ördög sem tudta volna felfedezni, ha Fortunato öcsém nem segít, sohasem találom meg.
Fortunato, kiáltotta Matteo. Fortunato, visszhangozta Giuseppa.
Igen, Giannetto belebújt abba a színarakásba, de a kisöcskös lehúzta róla a leplet. Ha, meg is mondom a nagybátyának, a káplárnak, hadd küldjön neki valami szép ajándékot. És a te neveddel együtt az övét is megemlítem abban a jelentésben, amelyet a főügyész úrnak küldök.
Átokreá, mondta alig hallhatóan Matteo. Közben odaértek a többiekhez. Giannetto már a hordágyon feküdt, indulásra készen. Amikor meglátta Matteót Gamba társaságában, különös mosoly ült ki az arcára. Majd visszafordult a ház kapuja felé, kiköpött a küszöbre, és azt kiáltotta.
Áruló háza!
Csak egy halálra szánt ember vetemethetett arra, hogy Falcó névvel kapcsolatban kiejtse az áruló szót. Tudnia kellett, hogy Matteo azon nyomban megfizet a sértésért. Elég, ha egyszer lesújt a tőrével, többre nem is lenne szükség. De Falcone meg sem mozdult. Csak kezét emelte a homlokához, mint akit súlyos csapásért. Amikor meglátta apját, Fortunato bement a házba. Kisvártatva visszatért, kezében egy szilke tejjel, s szemét lesütve oda nyújtotta az italt Giannettónak.
El innen! Kiáltotta az üldözött félelmetes hangon.
Majd az egyik volti zsőrhöz fordult.
Bajtás, mondta. Adj innom.
A katona odaadta a kulacsát, s a bandita elfogadta tőle. Noha az imént még lövöldöztek egymásra. Majd azt kérte, rakják a kezét keresztbe a mellén, s úgy kötözzék meg, ne pedig a háta mögött.
Szeretek kényelmesen feküdni, mondta.
Tüstént meg is tették, amit kért, majd az alhadnagy jelt adott az indulásra. Elköszönt Matteótól, de választ sem kapott. Aztán gyors léptekkel megindult a lejtőn a síkság felé.
Egy cserjéshez érve a majornoki hegyszakadéknál, ott, ahol éjente, mint mondják, a géhinél lelke nyargal megriadt lovakon, megbotlott valamiben a gyalogúton. Egy koldus tarisznya volt, száraz kenyér darabokkal megrakva. Jól imádkozhatott a gazdája, holnapra is maradt neki a mindennapi kenyérből. De Nini, hiszen ott fekszik a tulajdonosa is a fa alatt. Egy rongyos koldus asszony ölébe gyermekével. Melléjük tett a tarisznyát, és gyufát gyújtott, hogy jobban lássa, nincsenek-e meghalva. A mély lélegzet elárulta, hogy édes álomban szunnyad anya és gyermek. Öldöklő fáradtság altathatta el így, mert a csípős idő, hideg, szél és a rongyos ruha nem alkalmasak az álomhoz. Csak az alhatik így, aki el van csigázva. Arcuk, különösen a gyermeké, már most is kék volt a hidegtől, s parányi tagjai reszkednek, mint a kocsonya. Félcsik előkereste a pipáját a dolmány zsebből, megtömte, rágyújtott, és leült a földre, az alvók mellé. Nézte, sokáig nézte őket, jól láthatott, az ég tele volt csillagokkal. A csillagok őt nézték, és talán integettek is neki, biztatták. Egyre lejjebb hajolt az alvókhoz, homlokáról izzadság csorgott, feje lehanyatlott, a híres bunda lecsúszott válláról. Jó volt az így, olyan melege volt különben is. Aztán sohasem nyomta még így, sohasem volt még ilyen nehéz az a bunda. Amint lecsúszott, fölemelte, s hirtelen végig terítette az alvókon. Azzal fölugrott, s lassan, gondolkodva, megindult a gyalogúton. Egyszer megállt, megfordult, hát ha mégiscsak visszamenne érte, nem. Nem. Mit szólna hozzá az a millió szem az égen? Most már sietni, majdnem futni kezdett hazafelé. Azért csendes volt, de hideg. Az öreg ember pedig bunda nélkül, és mégsem fázott. Egy gondolat melegítette ott belül, azon a helyen, hol szíve szokott lenni más embernek, de ahova neki, ahelyett csak egy követ tett a közvélemény szerint a gondviselés.
Mateo mintegy 10 percig ki sem nyitotta a száját. A gyerek nyugtalanul pislogott hol anyjára, hol pedig apjára, aki puskájára támaszkodva folytott dűvel nézett rá. Jól kezded, szólalt meg végül Mateo, s hangja nyugodt volt, de ijesztő annak, aki jobban ismerte. Apám! Kiáltotta a gyermek, és könnyes szemmel lépett egyet, hogy a lába elé vesse magát. De Mateo rá kiáltott. Vissza innen! És a gyerek néhány lépésnyire az apjától megállt, s egy helyben zokogott. Giuseppa odalépett hozzá. Meglátta az óraláncot, amelynek egyik csücske kikandikált Fortunato ingéből. Kitől kaptad ezt az órát? Kérdezte szigorúan az anya. Az alhad nagybácsitól. Fákóne fogta az órát, nagy erővel egy kőhöz csapta és 1000 szilánkra törte. Asszony, mondta. Tőlem való ez a gyerek. Giuseppa barna orcája olyan vörös lett, mint a tégla. Mit mondasz, Mateo? Tudod-e, kivel beszélsz? Mert ebből a fajtából ez a gyerek az első, aki áruló lett. Fortunato még hevesebben, elelcsukló hangon zokogott, Fákóna pedig nem vette le róla hiú szemét. Végül lecsapott a földre puskája agyával, majd a vállára dobta, elindult a Maki felé, és oda kiáltott Fortunátónak, hogy kövesse. A gyermek szót fogadott. Giuseppa Mateo után futott, és megragadta a karját. A te fiad, mondta remegő hangon, és fekete szemével merőn kutatta a férje pillantását, mintha a lelkében akarna olvasni. Eresz, felelte Mateo. Én vagyok az apja. Giuseppa megölelte a fiát, és sírva visszafordult a házba. Térdre borult a Szent Szűz képe előtt, és buzgó imádságba merült. Közben Mateo mintegy 200 lépésnyire haladt az ösvényen, s csak egy kis szakadéknál állott meg, majd le is ereszkedett belé. Puskája tusával megkaparta a talajt, s látta, hogy porhanyós, könnyű felásni. Úgy találta, ez a hely megfelel a céljának. Fortunato, eredj oda a nagy kő mellé, A gyerek engedelmeskedett a parancsnak, majd letérdelt. Imádkozz. Apám, édesapám, ne öljön meg.
Imádkozz, ismételte Mateó rettenetes hangon.
A gyermek dadogva és zokogva eldarálta a miatyánkot és a krédót. Apja mindkét ima végén szilárd hangon mondott áment.
Több imát nem tudsz.
Tudom még az Ave Mariát, apám, meg a litániát, amit a nénémtől tanultam.
Az elég hosszú, de csak rajta.
Fortunátó hangja elhalt, mire a litánia végére ért.
Készen vagy?
Ó, édesapám, irgalom, bocsásson meg, soha többé nem teszem, addig rimánkodok a bácsinak, amíg megkegyelmez Gianettónak. Még egyebet is mondott.
Mateo felhúzta a puska kakasát és célba vette. Isten bocsássa meg bűnödet.
A gyermek kétségbe esett erőfeszítéssel fel akart emelkedni, hogy átölelje apja térdét, de már késő volt.
Mateo tüzelt,
és Fortunátó holtan esett össze.
Anélkül, hogy egy pillantást vetett volna a hullára, Mateo visszaindult a házba egy ásóért, hogy eltemesse a fiát. Alig tett néhány lépést, amikor Giuseppába ütközött. Mit tettél? Kiáltotta. Igazságot. Hol van?
A szakadékban.
Mindjárt eltemetem. Keresztényi módon halt meg. Misét mondatok a lelki üdvéért. Szólj Teodoro Bianchinak, a vőmnek, hogy jöjjön ide, lakjon nálunk.
Azóta nincs meg a bundája. De ő azért mindig csak úgy emlegeti, mintha megvolna. Fogad rá, henceg vele. Az emberek tudják már, ha nem félnének a nagy szájától, csak nevetnék, de így mindössze nem törődnek vele. Isten, ember, elfordult tőle, mert istentelen rossz keresztjén. Ha ma-holnap meghal a lésza alatt, holló, varjú lesz megsiratója, a temető árka lesz pihenő ágya.
Pogányok. Prosper Mérimé, Mateo Falcone és Mikszáth Kálmán, az a Pogány Filcsik című elbeszélését Fullajtár Andrea és Kaszás Attila mondta el. A fordító Réz Ádám volt. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.